Sziasztok! Ez itt a Vezes Csapat Rádió 2022-es évadának tizedik epizódja Kovács Olivérrel, Horváth Zsolttal és velem Fejér Patrikkal és Zsolti, légy, mondd el, hogy hogy kerülsz te ide, úgymond.
Sziasztok! Hogy kerülök ide? Úgy kerülök ide, hogy a Gábor kimenőt kért, már van neki elintézni valója, úgyhogy én beugrottam. Nagyságrendileg úgy képzeljétek el, hogy egy órával ezelőtt, vagy kettő derült ki, hogy beugrós leszek. Úgyhogy kibicként a többiekhez képest jelentősebb, kisebb tudással, főleg F1 kapcsán, úgyhogy elnézést, ha marhaságokat mondok, de majd próbálok a civilek baromságait bevetni, és akkor a két szakértőnk, Oliver meg Patrik, majd jól leoltanak, meg jól elmondják, hogy miért gondolom rosszul, vagy miért látom jól éppen, ami a történt a hétvégi nagy díjon. Úgyhogy csapjunk bele, egy jó
Igen,
kis
közben
Verstappen győzelem, már akinek jó ez.
üdvözöljük a beköszönő élő nézőinket, jönnek az üdvözletek, és várjuk az adás során folyamatosan a kérdéseket, kéréseket, hozzászólásokat és véleményeket. De igen, akkor vágjunk bele a kanadai hétvégében, amitől én most leszögezem, előre sokkal többet vártam, mint amit kaptunk tőle. Emlékszem, a múlt adás végén szépen felvezettük, hogy ugye ott el is hangzott, hogy ugye jöhet az eső, azt hiszem, és az végül meg is jött szombatra, de hát van itt minden a bajnokok falától kezdve szűk, gyors utcai pálya, és aztán lett, ami
Harmatákkal
lett.
küzdelve.
Igen, majd rájuk is kitérünk egy kicsit később, de hát na, gyakorlatilag Verstappen megfoghatatlan volt az egész hétvége során.
Hát igen, tulajdonképpen igen, eshetett, fújhatott a szél, süthetett a nap, lehetett kánikula, egyszerűen Max Verstappen semmi és semmivel nem lehet fogást találni, és ha már így a holland pilótáról beszélünk, azért már eléggé masszív az előnye a bajnokság élén. 46 pont Perezzel szemben, 49 Leclerrel szemben. Ez tulajdonképpen már majdnem két futamgyőzelmet jelent. És kiindulva abból, hogy milyen az idei mérlege, hogy a két kiesésen túlmenően egy harmadik és, és hat első hely az idei szezonja eddig, nem vagyunk el biztos, hogy nem lesz egyhangú az idei évad.
Ez masszív, és igen, egy
és
kicsit
ez
ez a Fetteli időket idézi.
Fetteli Sumári idő. Verstappen zsenialitása, vagy jó az autó?
Hát jó
igazániból
kérdés.
Mind a kettő. Szerintem igazániból mind a kettő. A Red Bullnak van egy eléggé masszív csomagja, nem tökéletes, ezt lehetett látni az évelei meghibásodásokból, lehetett látni Sergio Perez mostani váltóhibájából, viszont Max Verstappen lényegében tényleg csak a technika tudja legyűrni, tehát sokat mondó az imént említett felhozatal.
Számomra egyébként az volt a megdöbbentő, amit az időmérőn mutatott, ugye az esős időmérőn azt láttuk, hogy az eső folyamatosan alábbhagyott, és az elején még a kék oldalfalú teljesen vizes pályára való gumik kellettek, és aztán folyton váltottak át a zöld átmeneti gumikra, és hogy hát ilyen egy-két perces időközönként, de nagyjából mindenki ugyanabban az ütemben körözött. Ugye ilyenkor az időmérő arról szól, hogy folyamatosan mennek, tisztítják a pályát, és ezzel az ütemmel gyorsulnak is a köridők. De Verstappen mindig, mintha egy vagy másfél ütemmel előbb lett volna a többieknél, mert folyamatosan egy másodpercekkel vagy másfelekkel gyorsabb köridőket futott, mint hozzá legközelebb lévők, és egyébként az is vicces, hogy ki volt hozzá legközelebb, Fernando Alonso.
A nagy öreg.
Szóval itt azért igen kijött a zsenie a hollandnak, és hát akkor megint megnézhetjük, hogy hol van a csapattársa Sergio Perez, hát az első szektorban valahol a falba, aztán jött vissza a Jinjába.
Tényleg itt nekem, tudjátok, mi merült föl, hogy ha a Le Mans-i 24 órás versenyt nézzük, akkor annyira, nekem nagyon tetszik, hogy nem hagyják veszni, ott visszarakják. Itt miért nem? Tehát jó, beszorult a orszpoiler mi az a falba, azt mondták, de alá. egy Manitou, ha már úgyis megállították az edzést, akkor miért nem? Tehát miért nem húzzák vissza, menjen be a boxba, és miért nem dolgozhat tovább? Hát alapvetően eléggé feszített egy Forma 1-es versenyhétvége menetrendje, és hogyha minden egyes műszaki mentésnél ennyire szamaritános lélekkel gondolkodnánk, akkor egyszerűen nem lenne rendszer a programban, és egyébként is a Forma 1-ben azért szigorú szabályok írják elő a külső segítség
alkalmazását
De
és
nem látnátok
igénybevételét.
szívesen? Tehát nem lenne jobb az, hogy oké, ő most kiesett a versenyből, és akkor kész, ennyi, egyszer egy hiba, és vége van, mint az, hogy jó, menj és a szerelők mutassák meg, hogy amíg még van, nem tudom, hátra 6,5 perc, vagy akármennyi, föl meg tudja menni az autó egy kört, és próbálkozhasson. Ez most persze az élcsapatoknak megint előnyt adna, mert így a kicsik előléphetnének, de ugyanígy a kicsik is kicsúszhatnak, ugyanúgy nekik is lehet a probléma, és abból viszonylag kevés autóból mindjárt kihullik pár darab ilyen
Ja igen, de
esetben.
mondjuk így ezzel meg lehet, hogy egy kicsit a tétje veszik el a dolognak, ugye pont azon mi is nyavajgunk úgymondva állandóan, hogy milyen rossz, hogy beaszfaltozták az összes bukóteret, és hogy régenben a maguk a pályák is sokkal jobban büntették a hibákat, és szerintem ez is ugyanaz a vonal, hogy, hogy így tényleg az íze veszik el, hogy kevesebb lesz a tétje ez, szerintem ebből a szempontból, hogyha mindenkit vissza lehetne rakni. Ugye tényleg ebből voltak annak idején több ilyen eset, például ott volt a Schumacher 2003-ban, amikor a Nürburgringi pályabírók visszatolták az alsó hajtűben, vagy amikor Hamilton szintén a Nürburgringen a 2007-es brutális esős futamon kicsúszott ő is a kavicságyba, viszont járt a McLaren motor és visszaemelték a pályára. Szóval mindig voltak ebből ilyen balhés és kérdőjeles esetek, amikor legalábbis engedték ezt. És szerintem ebből a szempontból jobb az, hogy akkor fixen megedjük. Legalábbis én így gondolom. De viszont valaki, neked ad igazat Zsolti, Molnár Richard, hogy neked van teljesen igazat. Szóval a vélemények eltérőek ebből a
Hát persze,
szempontból.
szerintem két irány van. Valaki azt mondja, hogy egy hibával még nekem. Én nem hiszem egyébként, hogy ettől kevésbé vállalnák kockázatot ezek a pilóták, mert hogyha nem mennek a határig, annak nyerni. Tehát, hogy most, és hogyha kicsúsznak, láttuk Fettelnél előző versenyen, amikor próbálkozott az utolsó pillanatig, és akkor is el lehet rontani, és őt megmentette mondjuk a betonbukótér, és az, hogy vissza tudott pördülni, visszajött két helye később, és ment tovább. Mennyivel rosszabb lett volna, hogyha nem láthatjuk tovább a négyszeres
Ja.
világbajnokot ott a versenyben.
Jó,
De
de
egyébként
egy ilyen
megértem,
játék.
de igen, de eltom, meg tudom, én nem fogadom azt is, hogy van egyértelmű szabály, hát kiesett. Perez most ezzel azt gondolom nagyon sokat bukott, mert pont a Ferrari-knak, legalábbis az egyik Ferrari-nek a gyengélkedése miatt lehet volna esélye arra, hogy még inkább játékban maradjon a bajnoki címért, amit ő is akar megszerezni.
De ettől függetlenül később még lehet esélye, még hosszú a szezon, több mint a fele hátra van, és azért elég nehéz lenne elhinni azt, hogy Verstappennek ne lennének később további gondjai. Tehát azért látjuk, hogy nem csak a Ferrari-nál van gond a megbízhatósága, hanem azért a Honda motorokkal is néha felmerül a probléma, illetve itt jelen esetben a sebességváltó romlott el. De hát ez megint egy olyan, amire csak a későbbiekben fogunk választ kapni.
És egyébként pont, hogyha itt Perez felmerült, hogy mekkora hátrányba került most, ugye a Ferrari még mennyibb hátrányban van, és annak is az adásunk cím is az egyébként, hogy van még remény a Ferrari, mert hogy a múltkor eléggé elvetettük őket az előző adásban, a nézőink viszont azt mondták, hogyha vannak itt a múltkori epizódból, hogy szerintük még van esélye a Maranellóiaknak, és ugyanaz ez a hétvége, hát fele másan sikerült nekik, ugye például ott volt Charles Leclerc, aki szénnél büntettek, ugye kétszer is büntetés kapott a hétvége során, ezt alapból így tervezték, hogy úgymond letudják az összes később felmerülhető, nem tudom, szépen mondtam-e, büntetést, és így egy kalap alatt olcsóbban letudták, mint hogyha minden egyes futamon elszórtak volna 10-10 rajt helyett. Viszont ami miatt én úgy gondolom, hogy van még remény, az, hogy megjött a meccsbe a másik Ferrari pilóta Carlos Sainz, és azért most, ha az futam végét nézzük például, akkor tényleg ott volt a meccsbe.
Lehet az egyébként szerintetek, hogy a Sainznak az okozott most, ha szenved ilyen, mert mondom, hogy sajtóba, ugye, hogy mi nálunk külföldön megjelennek ilyenek, hogy mikor van egy pilótának lelki problémája, de én ezekben viszonylag keveset hiszek, de az, hogy kisebb volt rajta attól a nyomás, hogy tudta, hogy legalább a csapatásával nem kell küzdeni a pozícióért, akár elméletben, akár a pályán, mert hogy a mezőny végéről fog indulni egy tök más taktikával, és neki kell szállítani az eredményt, hogy ez egy nyugtatólag hatott rá. Tehát, hogy nem, hogy biztos lehetett abba, hogy ezen a hétvégén ő lesz az előrébb végző Ferrari pilóta.
Nem
és nem
hiszem,
lesz
hogy,
összehasonlítás.
Nem hiszem, hogy pont ez ott van, aki különösebb nyugalmat. Szerintem
szerintem
inkább
igen.
Az, hogy talán ráéreztetett az autóra, vagy picivel jobban az eddigieknél, és aztán látta, hogy a versenyben tulajdonképpen harcban tud lenni egy győzelmért Verstappennel szemben, aki azért, hogy mondjam, elég nagy szálka lehet eleve Sainz pályafutásában, hiszen együtt kerültek a idén a Toro Rossohoz, és aztán végül egyértelműen Verstappen lett a favorizált fél, Sainz pedig csak az árnyékában létezhetett tulajdonképpen, és miközben Verstappent második évében felemelték az élcsapatot, a Red Bullhoz, addig Sainznak eléggé hosszú szamár létre kellett végig kapaszkodnia a Renault-nál, a McLaren-en át egészen a Ferrari-ig, mire eljutott egy mondhatni egy hasonló helyzetbe, és épp ezért tudnám kizárni azt a faktort, hogy Leclerc úgymond gyengélkedése, de hát nyilván nem nevezhetjük gyengélkedésnek, vezetett ahhoz, hogy ez a hétvégén jól ment. Igazániból a tavalyi éve is ezt támasztja alá, hiszen tavaly is Leclerc-el volt meccsben, csak annyi a különbség, akkor nem a bajnoki cím volt a tét, hanem konstruktori harmadik hely, meg egyéni ötödik hely, stb. És Sainzról tudjuk, hogy jó. Csak az idei évben az ausztrál időmérés olyan szinten kibillentette, hogy akkor kezdődött egy eléggé látványos lejtés az ő évében, meg eleve nem volt összeszokva ezzel az új Ferrari-val, hogy egyszerűen nem találta a kiutat. És most jött el az a pillanat, amikor tényleg ki lehetett mondani azt, hogy azt láttuk Sainztól, amit a Ferrari elvárt tőle, illetve amit mindenki más is elvárt tőle. Ha innentől ezt tudja rendszeresen hozni, amit nyilván megint később fogunk csak látni, akkor az a Ferrari-nak is egyértelműen jó hír lehet, hiszen a konstruktív bajnokságban még így is óriási a hátrány. Még így is óriási, még mindig ugyanaz a helyzet, hogy a Mercedes közelebb van hozzájuk, mint ők a Red Bullhoz, és ez a motorbüntetés eleve nem jött jól, hiszen hiába csak egy Red Bull ért célba, összességében 3, illetve 4 pontot tudtak hozni az energiaitalos csapaton.
Én kicsit árnyalám ezt a helyzet, amit Olivier itt elmondott, mert szerintem egyébként Sainzra ez jó hatása volt ezen a futamon, hogy egy dologra nem kellett figyelni, és ez ugye pont a csapattársa volt, és egyébként, ha visszagondolok a tavalyi szezonra, ahol ugye Sainz megverte az összetett Leclerc-t néhány ponttal, viszont nem voltak annyiszor meccsbe, direktbe egymás ellen a pályán, mint mondjuk idén, mert idén azért tényleg ott vannak elől, és tavaly kisebb is volt a nyomás, mert nem olyan helyekért ment a meccs, ha ment, mint most, ugye dobogókért és esetleg győzel.
Én is azt gondolom ezt, amit a Patrik mond, csak egy olyan helyzetet vázolnék föl, amikor zajlik a szabad edzés, az időmérő, ugye azonnal megkapják a telemetriai adatokat, és azt látja egy pilóta, hogy ugyanazzal az autóval a csapattársa bizonyos helyeken hol ér el gyorsabb tempót, hol szerez előnyt. És ez kibillenti őt a komfortzónájából, hiszen változtatnia kell azon, ahogy ő elképzeli azt a kanyart. Hiszen miről beszélünk? A világ 20 vagy 18, kit hova sorolunk a mezőnybe, legjobb pilótája, akiknek az önbizalma, az egója az egekbe kell, hogy legyen, különben nem tudnának ilyen sebességgel versenyezni, mondjuk, hogy az életüket kockáztatva száguldozni ezekkel az autókkal, ha nem hinnének maximálisan önmagukban. Már pedig, amikor odaadnak el egy papírt, hogy oké, nagyon fasz a gyerek vagy, tényleg nagyon gyors vagy, de itt van ez a srác ebbe a másik autóba, és ebbe a kanyar kékez, azaz tökösebb, mert nyer 12 métert, és hamarabb lép a gázra, azaz jobban kontrollálja az autó hátulját, azaz ügyesebb, bátrabb, van, amiben jobb nálad. És ez egy, okozhat egy frusztrációt, és Leclerc idén lehet, hogy abban igazad van, hogy jobban kezeli az autót, hogy jobban összeszokott az autó, teljesen mindegy, hogy milyen okból, de előnyre tetszett a Sainz a szembe, és ez szerintem okozhat frusztrációt, és egy ilyen nyugodt hétvége lehet, hogy hosszú távon is segít neki, hiszen bebizonyította, hogy képes nyomás alá helyezni az aktuális világbajnokot is. Az, hogy nem volt esélye az előzésre, az egy másik kérdés, az már ott azt gondolom, hogy a pálya karakterisztika és a versenyautó közötti különbség. Ne adj Isten, a box utcába eldobott nem tudom mennyi idő a kerékcserénél, az is.
Hát okozta. Mondjuk a biztonsági autóval az is valami szinten kiegyenlítődött. Tehát én annak most nem tulajdonítanék különösebb jelentőséget, így is, hogy ha azt veszük, akkor ez egy bizonyos fokig szerencse is volt, hiszen máskülönben 5-6-7-8 másodperces különbséget kellett volna ledolgozni a Sainznak, amiről nem tudjuk, hogy sikerült volna el.
Szerintem
sem, habár az utolsó 20 körben azért lehetett látni, hogy nagyjából azonos köridőket tudott hozni Verstappennel. Annyi volt igazániból a különbség a két pilóta között, hogy az első szektorban Verstappen volt lényegesen a gyorsabb, ilyen átlagosan 2,5 tizeddel, Az esetek többségében a pálya közepén abszolút egál volt a helyzet, ott ugyebár van egy DRS zóna, tehát ez alapján én még azt is mondom, hogy talán ott is a Red Bull a gyorsabb, és akkor jön az utolsó szakasza a pályának a hosszú hátsó egyenesre, a visszafordított követően, ahol viszont Sainz volt előnyben, itt is kérdés, hogy mennyire mérhető módon, hiszen ott is volt DRS-es segítsége kapásból kettő. De az is elég volt ahhoz, hogy az esetek többségében, hogyha nem hibázott, kiegyenlítse azt a hátrányt, amit az első szektorban kapott. És kulcsfontosság volt ebből a szempontból az a ominózus 68-69. Kör, amikor Verstappennek sem volt jó az első szektorra, viszont ezáltal Sainz valamivel közelebb volt hozzá. Nem volt gyorsabb ott sem, de ha a visszafordított nem fékezi el, illetve nem csúszik le az ívről, akkor ott egy eléggé jó támadási esélye lehetett volna, és akár egy előzés is lehetett volna belőle. Azonban elrontotta, és ezzel tulajdonképpen az egyetlen valós támadási lehetőséget szalasztotta el.
Mondjuk azt gyorsan tegyük hozzá, hogy az egész utamon mindenki megszenvedett az előzésekkel, és az a Leclerc is, aki ugye hátulról sokkal gyengébb autókat kellett volna, hogy megelőzzön, csak itt ugye bekavartuk egyrészt a gumitaktikák, másrészt az, hogy azért hiába vagyunk itt a könnyebb, elvileg könnyebb követés lehetővé tevő autókkal, a DRS-nek olyan brutális ereje van továbbra is, hogy ha belekerül az ember egy ilyen vonat közepébe vagy végébe, akkor nagyon küzdős az előrejövetel. És Dancsigő írta, hogy szerint a Sainz túl sokat várt arra, hogy Verstappen hibázzon, ami viszont soha nem jött. Tehát igazából nem, én azt gondolom, hogy nem volt más lehetősége, csak a várakozás, illetve az, hogy ugye amit mondtál a 68-69. Körfordulójánál, hogy ott közel tudod maradni, viszont ott éppen Sainz hibázott. Egyébként még egy kicsit visszakanyarodnék az előző gondolathoz, hogy Sainznál ez a feltámadás, hogy összejöhet-e, és hogy jött össze, azért fontos az a pilóta hozzáállása is ezen a téren is. Egyébként most a hétvégén mondta el a Sainz, hogy ő letett a bajnoki címről, erről egyébként a bővebb nyilatkozatát nálunk is olvashatjátok a vezes.hu Performa egy oldalon. De a lényeg ennek az, hogy ő átkattintotta magát egybe, hogy ő most már nem feltétlenül a VB címre megy, hanem a különálló sikerekre, és beismerte magának is azt, hogy ő erre a Ferrarira még nem annyira érzett rá korábban, mint Leclerc. És szerintem az ilyenek, hogyha egy pilóta életébe eljönnek, hogy valamit beismer, és onnantól kezd átállni, vagy újra ráállni valamire, az jelentett egy akkora boostot, egy bónuszt, ami akár komolyabb teljesítmény előrelépést is jelentett később.
Amúgy ez nem rossz taktika.
És szerintetek akkor ugyanezért csinálta a Mattia Binotto, amikor azt mondta, hogy mi nem a világbajnoki címre hajtunk idén, hanem tartjuk magunkat az a tervhez, hogy versenyképes autónk legyen, győzelemre esélyes autónk legyen, és most idén ez van. Mert hogy én azt gondolom, hogy nekem, de ez az én saját működésem, ez nem hoz sikert. És azt gondolom, a magunknál mi dolgozunk, ott sem ez szerint működünk, hanem a sikert azt hozza, hogy ha kitűzzük azt a célt, hogy igenis nyerni akarunk. Persze vannak lépcsőfokok, de a középszerűséget célozni, azt szerintem nem hozza el a várt sikert.
Én itt nem a középszerűségre gondolt szerintem, hanem inkább arról lehet szó, mint ami annak idején Nico Rosbergnél volt, igaz a szezonnak egy későbbi szakaszában. Ugyebár 2015-ben volt az emlékezetes sapkadobálós jelenet Hamiltonnal, és akkor utána Rosberg gondolkodásmódot váltott, és akkor kiírt magának egy ilyen saját mini bajnokságot, és akkor onnantól kezdve jöttek a jó teljesítmények, amikre aztán meg tudta alapozni a következő szezonját. Tehát könnyen lehet, hogy Sainz is innentől kezdve így gondolkodik, hogy akkor megpróbálja maga mögött hagyni a múltat, ezt az elmúlt két hónapot, és akkor inkább teljesen más hozzáállása neki állna a versenyhétvégéknek, és akkor ha egyszerűen látja azt, hogy ez így működőképesebb, és képes konstans, erős teljesítményre, akkor az hosszabb távon sokkal kifizetődőbb lehet.
Ez egy jól hangzik, de most képzeld el mondjuk ugyanezt most a Binottot próbálom mondani. A csapattagok felé, hogyha ezt a csapattagok, mert nincs belső kommunikáció, hanem ugyanez a belső kommunikáció, akkor egy Ferrari szerelő az mit gondol az elkövethető hibákról? Hogy mennyire próbál összpontosítani, hogyha azt hallja, hogy jaj, hát idén úgyse leszünk, nem megyünk a bajnokságra, csak a jó teljesítményre. Na, hát most ezt elrontottam, mert jó van, majd legközelebb jobban fog sikerülni. De hát nem
szerintem
számít,
szerintem más itt a helyzet.
Egy dolgot ne felejts el, Zsolti. Azért az elmúlt évek Forma 1-jéről el lehet mondani, hogy a versenyzők sokkal nyitottabban nyilatkoznak, mind társadalmi, politikai, és ugyanúgy ilyen mentális kérdésekben is. Tehát Lando Norris is nyíltan bevallotta nem is olyan régen, hogy ő mentális gondokkal küzdött, és ennek ezzel összefüggésben hasonló kezdeményezéseket támogat. Miközben ott vannak a csapatfőnökök, akiknek esetében már tavaly is láthattuk, hogy azért van bennük egyfajta szimpadiasság. Tehát itt most bele lehet gondolni, itt, amit az elmúlt hetekben ment a delfinezés téma körül,
na, arra majd.
Ami egymásra ment mutogatás és sárdobálás, hogy akkor most ugyebár Hamilton harmadik, és akkor Horner rögtön elkezdte, hogy jé, most hogy dobogom, ahogy megjavult a hát, amiközben elkezdte alig bukicálni az autóból. Akkor ott van Wolf, a másik jó madár. Elég csak visszagondolni a tavalyi évre, ahogy hajította a fülhallgatót, meg minden hétvégén hajtogatta a saját mantráját.
Szerintem kicsit elkanyarodtunk a témától.
Én ilyen szempontból a versenyzők szavahihetőségében jobban hiszek. Tehát Sainznál én inkább azt tartom az ügynek, amit én 2 perc ezelőtt fölvázoltam, hogy ez egyfajta Rosbergi mentalitás lett.
Itt a... én még, bocsánat, egybe is lezárom ezt a gondolatot. Én, ha valamit meg kéne gondolni, inkább azt mondom, hogy jó sportpszichológushoz jár, és az a jó sportpszichológus, hogy levegye róla a nyomást, azt mondta neki, hogy oké, nézzük meg az eredményeket, ez a 2 hónap avval a frusztrációval, hogy te kitaláltad, hogy versenyképes autód van, világbajnok akarsz lenni, hát ez nem sikerült most, és hogy azt mondja, hogy ne ez legyen a cél, mert ez túlságosan nagy nyomást helyez rád, és ez a nyomás hibákat okoz a verseny hétvégéken, hanem akkor gondoljuk át, és találjunk egy másik fajta célt, ami könnyebben megvalósítható, és hogyha kisebb célokat tűzünk ki magunk elé, hogyha az a hiba egy adott hétvégén hiba lesz, ez nem befolyásolja azt, hogy a következő hétvége ugyanúgy sikeres lehessen.
Tehát ez megint csak előnyös.
De azt mondom, hogy lehet ennek előnye, csak azt mondom, hogy a mögöttes gondolkodás, ez végsősorban igen, a kisebb sikerekhez elvezet, a világbajnoki címhez szerintem nem. De ez nem jelenti azt, hogy baj, hogy beismerte, de ez az én véleményem.
Hát elvezethet, de igazából még ott nem tartunk az idei szezonban sem, hogy még erről úgy nagyon kelljen gondolkozni, hogy akkor már a világban jó, oké, itt vagyunk a 22-ből a 9. futam után, ami majdnem fél táv, de hát akkor visszakanyarodva az adás címre, hogy van még remény a Ferrari-nál, hogyha a kicsi célok összejönnek, és elkezdik tényleg ledolgozni a hátrányt, akkor szerintem összejött, itt csak még nem nagyba kell gondolkozni is. És az, hogy kisebb célokat tűzni ki maguk elé, hogy ugye a szerelőknél beleférnék a hibákat, mondta Zsolti, szerintem attól, legalábbis nálam ez úgy működne, hogy attól, hogy kisebb a cél, attól én még ugyanúgy 100%-os energiabedobással és hozzáállással állok mindenhez, legyen akár egy pont megszerzéséről, vagy a győzelemről szó. Szóval szerintem nem ezen fog múlni, hogy ó, oké, most belefért legközelebb, nem. Feltettünk egyébként az élőben bennünket nézőknek egy kérdést, hogy szerintük mikor nyer először futamot Sainz, és 3 válasz lehetőségből a legtöbben egyébként úgy gondolják, hogy valamikor ősszel összejön neki, a másik válasz lehetőség, hogy idén nem fog futamot nyerni, illetve az, hogy még a nyári szünet az a magyar nagydíj előtt.
A magyar nagydíjat fogja megnyerni. Én azt tippelem.
Az még a nyári szünet előtt, ez egy 13%-ot kapott.
Jó kis bold prediction, szóval...
Igen.
Hallottátok,
azért,
kedves
nézők? A magyar nagydíj különleges, itt mindig rengeteg sok első időmérő edzés nyerő van, első győztes van.
Elég csak okonra gondolom a tavalyi szezonból, vagy akár ott van.
Alonso például 2003-ban, másik spanyol. Igen, van neki egy pára. Kovalainen 2008-ban.
Igen, tehát hogy nálunk ez, úgyhogy szerintem Sainznak. Valahogy nagyon jó ez a pálya abból a tekintetből, hogy egy első győzteseket avasson.
Nézők azt gondolják, hogy valamikor össze a 60%-os elsőprő fölénnyel eddig, de hát még van
ugyan,
idő szavazni.
Zsolti most megmondta a tuti tippet, és akkor hol már kígyózni is fog a sor a lottózó, hogy akkor a magyar nagyíra Sainz győzelmet fogadunk, és kész.
Lehet, hogy azt még nem írták ki az odds-okat hozzá. De még maradjunk egyenlő, hogy Kanadában ugyanis voltak még, ugye már kicsit felhúztuk ezt a delfinezős történetet.
Én még egy picit maradnék a Ferrari-nál, tehát
maradjunk egy picit.
Nagyon leragadtunk Sainznál. Ami a Ferrari-t illeti, az egy dolog, hogy Sainz-al így most lehet egy jó másodpilóta, viszont a meglévő problémák még ugyanúgy ott maradnak. Tehát az, hogy most Sainz közel volt Verstappen, az nyilván betudható a safety car-nak is. De hogy a következő versenyeken is beigazolódik-e, hogy tényleg csökkent a különbség versenytempóban, azt még nem tudjuk. Mert az előző versenyeken azt láttuk, hogy hiába szerezte zsinórban a pólókat Charles Leclerc, konkrétan a hajukra kenhették az olaszok, mert abból lett 2 kiesés, egy negyedik hely, egy ötödik hely, meg egy második hely, azt hiszem. És amíg olyan problémák merülnek föl, hogy már egy egyetlen sima boxkiállás nem sikerül lehozni egy versenyt, meg olyan stratégiai fiaskok, mint amilyen a monakói volt, illetve kérdés az, hogy most a motorokból mennyire sikerült jól betárazni, és hogy egyáltalán ez elegendő lesz a szezon végig, mert azért az sem mindegy, hogyha ebben az ütemben haladnak a meghibásodások, hogy minden második versenyen csődött volna a motor, akkor akár a következő évi készletet is betáraszthatják, hogyha utána újabb és újabb rajtbüntetéseket fognak kapni az újabb cserék miatt.
Erre utalt egy korábbi hozzászólásban Molnár Richárd is egyébként. Folytasd.
Miközben a Red Bullnál azért ott is vannak hibák, de lényegesen kevesebb. Legalábbis Verstappen esetében látjuk, hogy itt most sorra szállítja a győzelmeket, illetve ugyebár, ha azt hiszük, akkor ez egy eléggé komoly Red Bull győzelmi széria, egészen az imolai futamtól kezdve, hiszen Monakóban is Perez nyert. Úgyhogy én ilyen szempontból kicsit szkeptikusan látom a Ferrari aktuális VB helyzetét, hiszen ahogy itt láthattuk, imént ki volt írva a bajnoki állás, masszív, masszív a különbség, és egyelőre ez még mindig egy szétnyíló olló, nem pedig egy összefelé záródó. Persze lehetnek itt még nagy fordítások, hiszen korábbi években is láttunk már Hamilton drámát, Alonso drámát, de erről majd egy későbbi adásban biztosan fogunk részletesebben elmélkedni, nem is akarom lelőni a point ezzel kapcsolatban.
Az hiteles?
Mármint mi hiteles.
Ha az jutott erről eszembe, a Ferrari föltámadása, hogy ez a F körül forgunk, és próbálunk erre varázs gondolatokat letenni ide az adásba, hogy ugye nem is tudom, melyik futam, két futam már ezelőtt volt, mikor Binotto arról beszélt, hogy a költségsapka miatt, ugye most tolják nagyon a fejlesztéseket, és hogy nem is érti, hogy tudja a Red Bull ezt tartani.
Há, igen, már korábban volt, de igen volt.
Igen, igen, de hogy ezek az üzenetek hitelesek lehetnek? Tehát, hogy valóban meg fog az történni, hogy az év közepén megállnak a fejlesztések, és azok az autók fognak menni az év végéig, és mert hogyha ezt látjuk, akkor a Ferrari-nak a feltámadását, ugye ez is jelentősen befolyásolhatja, hiszen a Red Bullnak van egy versenyképes autója, gyors, a megbízhatóságán lehet dolgozni, ugye arra van az FIA-nak a bizonyos szabálya a megbízhatósági változtatásokon, ami szintén volt itt ott, mert egy kis kavarás az elmúlt verseny után, de hogy ez hiteles lehet, ez a bemondás? Vagy ez csak egy ilyen, ez is egy duma?
Ez nyilván a pszichológiai hadűshelyesek a része is, hiszen már versenyek kezdett, hogy említetted volt szóval, hogy a Ferrari-nál biztosra vélik tudni, hogy a Red Bull-nál már elköltötték a keretnek a 75%-át, és akkor az utolsó 8 futamon majd Flintstone autóval fognak rajtozálni, meg ugyanezt a Red Bull is tudni éli a Ferrari-ről, hogy már ők is nagyon sokat költöttek, autótörésük is biztosan volt, és akkor éppen ezért nem fognak nagyon sokkal előrébb tartani, mert Sainz már összetört a büdzsének egy bizonyos százalékát. Ez megint egy olyan kérdés, hogy valahogy biztosan meg fogják oldani, mert azért a nagy csapatokról tudni érdemes, hogy a saját helyzetüket szeretik valamilyen szinten túl dramatizálni. Ugyebár itt az előző adásban kiveséztük a Mercedes és a delfinezés esetét, miközben lenne megoldás a problémára. Igaz, hogy áldozattal járna, de valahogy mégis hatásosabb módszer panaszkodni emiatt a jelenség miatt a sajtóban, meg mindenféle hátfájás történeteket alkotni, kreálni. Úgyhogy ez megint egy érdekes szempont, és még egy korábbi gondolatmenethez visszakapcsolnék, hogy ugyebár Sainz és Leclerc is küzdött az előzésekkel, de mindenki más is, főleg amikor egyfajta DRS vonat alakult ki, tehát amikor nem csak két autós volt a csata, hanem három, négy vagy öt autó. Én ezen a ponton egy picit merészebb kijelentést merek tenni, hogy szerintem ilyen szempontból ezek a szabályváltozások nem hozták meg a kívánt eredményt, hiszen azt látjuk, hogy lehet bármilyen kanyargós pálya, lehet benne akárhány egyenes, egyszerűen versenyről versenyre itt ülünk, és azt veszem észre, hogy a legtöbb esetben már arról beszélünk, hogy hány előzés nem volt. Illetve, hogy hány kezünkön vagy lábunkon tudjuk megszámolni azt, ami volt, és hogy abból hány volt DRS-es kikerülés, és hogy anélkül hány sikerült volna. Szóval véleményem szerint ezen a ponton lehet elengedni azokat a vágyálmakat, amikről itt még tavaly ősszel mentek az áradozások, hogy előbb-utóbb el lehet engedni a DRS-t. Ez nem most fog eljönni, hogyha most jól levonják a tanulságokat és a tapasztalatokat, akkor talán a 2026-os változások hozhatják el ezt az eredményt a kisebb és könnyebb autókkal együtt.
Meglátjuk, mi lesz addig, de itt maradjunk a delfinezés.
Egy valamit kicsit. Azért itt szeretnék megvédeni. a versenyzők hátfájását, az
Na
Olivier
igen, szerintem
eléggé,
az a delfinezés az egyébként illik, hogy...
eléggé lesajnálta a versenyzők hátfájását. Valóban én elképzelhetőnek tartom, hogy ezek a csapatfőnök primadonnánk, ahogy beszéltünk róla, felhasználják a versenyzőket arra, és a versenyzők is felhasználnak mindent azért, hogy a versenyképesség rontása nélkül tudják kijavítani az autójukat, de ugyanakkor azokra a versenyzőktől is érkezik a delfinezés miatti fájdalomra panasz,
Persze.
akiknek esélyük sincs, hogy az autóját
Ezt nem is vonom
kijavítsák.
kétségbe.
Azt
Csak
gondolom,
itt
hogy...
ugye már lenne egy alapvető megoldás, és akkor a csapatnak lenne a felelősség azt eldönteni, hogy akkor mit akar. Hátfájos versenyzőket, vagy inkább
De én
beérjük a gyengébb
fölteszek neked egy kérdést, Oliver, hogyha ott vagy versenyző, és azt mondja neked a csapat, hogy jelen pillanatban az FIA nem engem szabályváltást. Igen, nyomjuk a dumát, igen, rájuk tesszük a nyomást, és versenyzői egészség, meg biztonság, meg mit tudom én, és küzdhetsz a negyediktől nyolcadik helyig, tizedikig. Tehát a pontszerző helyek második felében küzdhetsz úgy, hogy fájni fog a hátad, hogy pattogsz az autóba, vagy megoldjuk, és 11-től 16-ig. Szerintem nincs az a formagyos versenyző, aki azt mondja a csapatnak, hogy oké, jó, akkor 11-től 16-ig. Mert akkor nincs értelme, hogy ebbe a versenybe.
Ezt
Tehát
egyébként elmondta Gasly is.
Olyan győzni akarásuk van ezeknek a versenyzőknek nagyon helyesen, hogy az mindent fölülír. A saját egészségüket. Ezért
Persze,
kell
csak
melléjük,
akkor ennek
azért
ára
kell
van.
melléjük egy megfelelő csapat, aki ezt látja és belátja, és nem, tehát nem hajlandó olyan kompromisszumra, hogy hiába mondja a versenyző, akkor tisztában lássák, hogy ezt az egészségügyi problémát okoz, és változtatni kell.
Persze, csak akkor ennek ára van. Tehát be kell látni, hogy akkor melyik, és akkor be kell látni azt is, hogy akkor én vagyok a, akármely csapatnak a versenyző, és akkor a csapaton ezúttal nem tudott jó autót tervezni. Tehát itt a múlt heti adásban kiveséztük, egyszerűen nehéz azzal egyet érteni, hogy azért, mert néhányan nem tudták elvégezni a házi feladatokat, mert a cica megette a jegyzeteket, hogy nem tudom, miközben a mezőny másik fejének sikerült, akkor nem lenne korrekt a házi feladatokat jól megoldó csapatokat átálltatni, azért, mert néhányuknak ezt nem sikerült abszolválniuk. Tehát
Most
ez
viszont
körülbelül az
nem
a
ez jön.
helyzet.
Most viszont nem ez jön, ugye, amit Kanadába belengedtek, ugye a technikai direktív azt pont ezt csinálta volna, hogy akkor segítünk nektek a leckébe, ahogy így fogalmaztál, viszont azzal ti rosszul jártok, és itt volt némi szájhúzás is, ugyanis hát nagyon hirtelen be akarta dobni az FIA ezt a mérések alapján majd mi beállítjuk az autódat típusú dolgot, csak hát ugye ez kicsit pontosítani kell ezeket a bármilyen számításokat, amíg egyébként nem látunk bele, de hogy amikor csütörtökön bejelentik, és akkor mondták, hogy jó, akkor szombaton három kör alapján lemérjük melleteket, és aztán úgy menjetek, és akkor inkább meghátráltak innen.
Ahogy a formájban zajlanak a dolgok, én szerintem az fog történni, hogy előbb-utóbb a csapatok, akik kevésbé delfinezik az autójuk, bele fognak egyezni a delfinezés, húzzák ameddig lehet, a delfinezés megszüntető programcsomagban, amit az FIA kitalál, és fognak kérni valamit cserébe. Ezt vagy megtudjuk, vagy nem tudjuk meg.
De igazából most jelenleg nem az lenne, hogy nem kerülnének hátrányba a nem delfinező csapatok. Jelenleg az lenne, hogy ugye a delfinezés megoldás, amiről már két adásban, és akkor most legyen a harmadik ez, a megoldást elmondtuk és elmondjuk, hogy meg kell emelni a hasmagasságot. Akkor nem verődik oda az autó hasa, nem kopnak az elemek, minden ilyet,
ez
amit
világos.
Néznek,
nem, én
kevesebb
máshogy
gérő hat a
nézem,
pilotákra.
Várjál, én máshogy nézem az előnyszerzést. Képzeld el, hogy mennyire jó az a Red Bullnak, hogy a Mercedes-en nem kell számolnia, ráadásul olyannyira nem kell számolnia, tehát versenytaktikailag pontszerzés, és semmilyen szempontból nem kell igazán számításba vennie a siker érdekében, és a Mercedes mérnökeinek jelentős munkaóráját nem az foglalja le, hogy egy megbízható, viszonylag gyors autót hogyan teszel még gyorsabbá, hanem mindenki azon dolgozik, hogy ezt a pattogást megoldja. Tehát az erőforrásokat egy tök más dologra fókuszálják. Ez egy nagyon jó dolog a Red Bullnak, vagy mindenki másnak, aki a Mercedes-t lassan szeretné tartani. De onnantól, hogyha nincs a delfinezést, az energiáikat, a fejlesztési kapacitásaikat, az összes mérnöknek a kreatív tudását arra fogják fordítani, új első szárny, hátsó szárny, oldaldoboz, erőforrás menedzsment, bármi egyébben. Most ebben nem biztos vagyok benne, hogy sokkal kisebb arányba foglalkoznak, és ez nagyon jó, ezért is húzzák az időt. Én szerintem, mert ez az, amiben hátrányt fognak szenvedni, hogy arra tudnak fókuszálni, hogy még gyorsabbá tegyék az autójukat, és nem csak azt, hogy megoldják.
Nézd, Zsolt, és senki nem tiltotta meg a Mercedesnek, hogy ne tervezzen egy nem delfinező autót, vagy ne találjon rá megoldás másfél nap alatt, mint ezt tette az Alpine például. Szóval ez ilyen a Mercedesnek a saját sara, a saját helyzet, amivel meg kell bírkozni.
De amúgy hát ezt gyorsan tegyük hozzá, mert nagyon sokan vagyunk, vagy hát mi nem, de hogy az internet világában, akár legyen szó a magyar Facebookról, vagy a Form 1-et szerető közönségről, hogy ez nem csak a Mercedes problémája, és ezzel nagyon el vannak tévedve a kommentelők, hogy mi se szítsuk ezt a tüzet tovább, csak kimondom. Szóval nem Mercedes probléma a delfinezés, hanem mezőny probléma, de a Mercedes érinti a legjobban. És ők is a leghangosabbak a történetben. És egyébként ott van a delfinező Ferrari is, akik
vagy éppen
nyilván...
az Alfa-tari, ha már a kisebbek
akik, is szó. De ugye a Ferrari a delfinezés mellé gyors is. És ők nyilván nem akarják azt, hogy az FIA meleszóljon az autóik beállításába, mert ugye a hasmagasság emelés, ami ezzel jár, ugye konkrétan 10 mm az 1 centit emelnének, ami a Forma 1 világában rohadt sok, azzal járna egyértelműen lassulna az autójuk. És ezt nem szeretnék. Az
autózásban is sok 10 mm teszem hozzá.
És ezt nem szeretnék, és ezért megy még a kötélhúzás, a szabály finomítása. Most ugye a következő terv az, azt hiszem a brit, az a következő brit nagy díj lehet, hogyha addig kiakumulálnak valamit, ez még 2 hét, hogy akkor bevezessék ezt a szabályozást. Szóval igen, tényleg ez az FIA tök jó, hogy közbe akar lépni abból a szempontból, hogy egy olyan szabályozással akarnak közbe lépni, ami nem a jókat hátráltatja, hanem a rosszakat végül is hátráltatja. Nyilván nem ez a cél, de az valóban nem fair, csak most nyilván, hogy nem lenne fair, hogyha a jókat hátráltatnál, nyilván az se optimális a delfinezőknek, hogy így őket hátráltatja, de igazából, ha előhúzzák a safety concern, a biztonsági kockázatkártyát, amit miért ne húzhatnának elő, hogyha maguk a pilóták is erről beszélnek, akkor lépjék is meg.
Ámen. Alonso.
Én így gondolom. Lépjünk tovább Alonsóra, akiről eddig méltatlanul kevés szó esett, a hétvége egyik sztárja volt, aztán egy bukott csillag lett belőle vasárnap a 70. kör végére. Hát, ami
hát
szóval...
igen, az kicsit vicces volt, ahogy Bottas előtt kóvágott szegény.
Hát az már a klasszikus kétségbeesett változat volt Alonsoban, és érthető.
De nekem azért volt fura, mert tudnia kellett volna. Tehát annyira, tehát ennyi tapasztalat a hátam, hogy tudnia kellett volna, hogy egybe mozdulásért.
Hát akkor most én mondom azt, hogy gondolj bele a helyébe. Tehát ott vagy az első sorban, 3619 nap után először. És akkor antok kezdve nem halál mindegyiket, hogy 7. vagy 9. volt őszintén. Miután a csapat eltolta a taktikádat, miután még az autó sem működött, és aztán még a csapattársadal sem hagynak csatázni. Antok kezdve már nem tök, egy tüskével több vagy kevesebb.
Hát igen, lehet. Hát igen, szerint... mondjuk így legalább mondhatja azt, amit mondott, hogy ő mindent megtett ezért.
Igen, szerintem ebbe az volt inkább, hogy ugye kétségbeesésében már próbálta levédeni a támadást. Egyébként egy gyors gondolat Monnan Richardtól, hogy azért a politikai nyomás baromi nagy, ezt tudjuk, az FIA most is gyenge, ugye okon panaszkodott, és már ki is ittették Magnussent, neki az első szárnya tört el az elején, és így lifegett a jobb első szárny véglap, és kapott egy veszélyes autóra szóló fekete melancsárga zászlót. Ez megy kicsiben, inkább ne tudjuk meg, mi megy nagyban, és az én részben egyet tudok azért érteni, hogy jó, hogy nyilván ez a biztonsági kockázat, hogyha Magnussennek ott leszakad valami. Nyilván Okonnak is az volt a célja, hogy rájátszon, hogy az nagyon lóg és nagyon veszélyes, de...
Hát, ha Masszára eszünkbe jut a Hungaroringi eset, azért egy ilyen autóról elrepülő alkatrész, az nem okoz játék. Súlyos dolgokat. Úgyhogy, és a karbon az meg úgy vág, hogy komolyan.
Amúgy, ha már szóba került Magnussen, a Haas volt a hétvége másik óriási vezető. Amint az esős időmérőn produkáltak, az parádés volt. Magnussen 5. Schumacher 6. aztán
ez
Schumacher...
Ez azt jelenti egyébként, hogy az autó jó esőbe, vagy a két pilóta valóban olyan kiemelkedő esőben, mint ahogy Verstappen, Hamilton, Alonso, tehát hogy ezt jelenti? Vajon?
Hát most, amint visszagondolva, hogy mit mondott Magnussen, ő ugye azt mondta, hogy már Imolába is csipázta a házat, ugye a körülményeket, szóval lehet, hogy ez is benne van. Meg nem tudom, hát most ugye Schumacher megpróbálta például a maga igazát bizonyítani, azzal, hogy látjátok, van helyem a Forma 1-be.
Hát mindig az utolsó futam számít, ezt tudjuk. Tehát, hogy...
hát igen, mondjuk ez a futam éppenséggel motorhibával végződött, de egyébként nem tűnt annyira távoljanak a pontszerzés reménye, ami már lassan másfél éve
reménye.
kísérti Schumacher pályafutását, de ez megint egy ilyen klasszikus házas történet volt, gondolj csak vissza a spanyol nagy díjra, amikor Magnussen ugyancsak Hamiltonnal ért össze az első körben, abból is egy szép nullázás kerekedett. Meg ugye bár ott van az Aston Martin is, amely pénteken, de még talán szombat és egészen ígéretesnek tűnt, és aztán az időmérőre úgy eltűntek, mintha meg se érkeztek volna Kanadába. Szegény Sebastian Vettel, ha már én sajnáltuk Alonzót,
hát
mint
azért
kiderült, a guminyomással voltak eléggé érdekes problémák.
Aki a harmadik szabad edzés legjobb hármas képét látta, az elgondolkozott, hogy milyen évet is írunk. Első helyen Alonsoval, harmadik helyen Fettellel, és aztán az Aston Martinnál történtek a hétvégén csuda dolgok.
De ez nem azért lehet, hogy a kisebb csapatoknak még szükségük van az autóbeállításra, még több információra, és a nagyobb csapatok a harmadik szabad edzésen már tök más programot csinálnak. Az első kettőn le tudják ezt a tempó kérdést, és a harmadikon már, tehát hogy én az ilyenben mindig azt látom.
Alonso és Vettel szárazon is jó volt a élmény, azért ne felejtsük el, és azért a köridőkből le lehetett szűrni azt, mert az egy dolog, hogy a Red Bull nem nagyon kockáztatott, de az Aston Martinnál konkrétan kivonták, hogy a guminyomás lehetett a hátterében annak, hogy a ígéretesen induló hétvégét sikerült két Q1-es kiesésre váltani.
Visszakanyarodva, vagy pillanatra csak Haasra, csak hogy az egész, amiről szól a cím alapján, ugye Haasnál is műszaki hiba, Ferrari motor. Most van, azt mondjuk, kiveséztük, hogy a Sainznak lehet, hogy ez volt a fordulópont, mentálisan is, hogy áll hozzá, egy sikeres hétvégét, a világbajnokot támadta. Igen, Leclerc amúgy is kőkemény mentálisan, és nagyon jól megy az idei évben, de hát műszaki hiba hátán. Na, egy tipp, van esélye a Ferrari-nak följönni, és azt fogjuk látni, hogy még küzdenek az év végén.
Hát erre akartam utalni a esetleges további motorcserék rizikójával.
De az mondjuk ott van ebből a szempontból a Red Bullnál is, ugye pont Leclerc-re párhuzamosan Tsunoda, aki ugyanazt a motort használja, mint Verstappenék, és hány alkatrész oda lett már. Ez a veszély ugyanott szerintem megvan a Red Bullnál is, főleg az évvel ugye Verstappennél két
akkor
elég
ez egy
kritikus
igen?
volt
Tehát
még.
Följön, visszajön a Ferrari a meccsbe?
Hát kijelenteni szerintem ne jelentsük ki, csak az, hogy visszajöhet.
Hát én tőletek vagyok kíváncsi a ti véleményetekre, a ti érzésetekre, gondolatokra.
Én mondtam, hogy szkeptikus vagyok ebben a kérdésben, de
általában
ilyen kosztokot rám cáfolni az élet, mert tavaly én voltam rendszeresen az, aki azt mondta a szezon elején, szezon harmadánál felénél, hogy óvatosan kezdjék a pontkülönbségeket. De most...
Én azt mondom, hogy visszajön a Ferrari. És az évad második felében is tök jó meccseket fogunk le.
Aztán majd ki
én kívánom, hogy legyen igazad. Én kívánom, hogy legyen igazad. Sainz nyerje meg a magyar nagydíjat, és legyen jó Ferrari Red Bull csata az év második felére. Meg
aztán
a
majd
kímért is.
Némi Hamilton sikerrel megfogja.
Ki tudja, hogy az FIA hogy kavar be, amit egyébként most itt a komment mezőbe tárgyal Dancsiga és Molnár Rihárd, hogy az FIA milyen kijelentéseket tesz, és miket üzengetnek itt a pilótáknak is, meg minden, szóval az a tény, hogy senkinek nem lenne érdeke az, hogy Verstappen már, nem tudom én, Zandvoort után ne sétáljon a második WB címével, hanem nyújtsák el a szezon végig, amennyire lehet, és aztán kérdés, hogy
nem
milyen...
úgy, mint tavaly.
Igen, ez nyilván itt már ilyen összeesküvés elméletek terepe is, de hát tényleg ez ki tudja. Montrealból én még egyébként hiányoltam egy vagy két dolgot. Az egyik az volt, hogy senki nem tálta a bajnokok falát, ami azért minden évben van legalább egy-két példa, akár egy szabad edzésen, mondjuk csak egy szánykoc, de még egyébként ilyen hátsó kerekes súrolás se volt azon a környéken.
Már a bajnokok fala sem a régi.
Szélesebb autók ide vagy oda. Viszont amit láttunk, a kedvenc kis mormotácskák, amik ugye megjöttek a hétvégére.
Latifi el is ütött egyet elvileg.
Igen, ez nem kerül be a közvetítésbe, de hogy...
Nem mutatunk, gyerekek nézik ezt sokan ezt a műsort.
Hát igen, én se találkoztam egyébként azzal, hogy Latifi elütötte. Amikor emlékszem, volt egy ilyen nagyon véres, amikor így Grozsannak csak a T-kameráját beborította valami piros dolog, és akkor tudtuk, hogy az egy mormota volt.
Ha már egyébként... szóba került Latifi, nem tudom, hogy láttátok a közösségi médiában, de...
Igen.
Volt egy ilyen kezdeményezés, hogy szavazzák meg őt a napversenyzésre, és fel akarták volna trollkodni.
A táv feléig ő volt legelől, és utána Leclerc lett.
Aha, igen. Tudod mi volt? Elveszett 36% szavazat.
Így van. Hát az
De
FIA
nem, szó
másodszor
szerint
belenyúlt.
elveszett. Mármint, hogy
Persze. Igen.
kiírták a legjobb ötöt, és Leclerc volt elő 20 körüllel, aztán többiek így, tudom én, Alonso az 5. helyen 6-tal, és akkor hol a többi szavazat?
Igen. Na
És...
de nálunk ki a napversenyzője?
Hát,
Hát Verstappen
Verstappent
nem
könnyű lenne
kérdés,
mondani.
mert hogy annyira kimagaslóan jó teljesítmény nyújtott, hogy nehéz mellé tenni, mert ő ne, végig, az egész hétvégén hozta, amit tőle elvesz, egyes számú autóba, bajnoki
vitathatatlan.
aspiránsként. Most nehéz, mert hogyha az Alonso befejezte volna azt, amit elkezdett az időmérővel,
Igen.
akkor lehetne ő, de
Vagy,
hát utána
hát
nehéz értékelni.
szombatik az kolosszális volt, hogy akár kiemelhetjük Russellt is, aki ugye most nem ölözte meg Hamilton, de azért a 8. helyről visszaegerészte magát
Oké,
Hamilton
de őt
mögé.
se
Vagy
tudod
ott
a
van a két
versenyzőnek
Alfa
választani,
Romeo.
hiszen rosszul döntött a gumi kapcsán. Bekockáztatott egy olyan helyzetbe, ahol
Ne
mindenki azt
szombaton,
mondta, hogy
igen.
nem szabad, és meg is nem szabad. Tehát ettől
De
nem...
tökös volt.
Hát oké, de
A
akkor
nap tökös versenyzője díj az övé.
jó, 10-ből 9 azt mondják, hogy figyelj már, nem lehet fölrakni, mert alkalmatlan vezetés, de én fölrakom, jó, hát tökös vagy, de tudjuk, hogy ki fogsz esni a
Hát
talomra. Oké, hát ő is
kedvesek
tudja,
voltak,
de
na.
a szponzorok körül
That's the
köszönjük. Meg azért
spirit.
a két Alfa is eléggé szép futamot zárt.
Ja, Chow végre nem esett ki.
Sőt, pontokat szerzett.
Nyolcadik lett a kínai.
Hetedik, nyolcadik a két
Igen.
Alfa Romeo.
Én nem
Egy
úgy még...
teljesen rosszul
De most,
alakuló...
hogy így végig soroltad, nézd meg. Nagyságrendileg Verstappenen kívül mindenkinek volt valami kalandja. Tehát az
Igen.
egész hétben valamikor történt. Neki meg nem. Tehát, hogy
nem, ott valami jó hétvége volt például, hogy Hamiltonnak. Hát jó,
Leclercnek...
említettem, hogy a péntek egy kicsit necces volt, de okon nyugodt volt.
Leclercnek meg önhibáján kívül volt ugye kalandja, mert hogy nyilván nem ő tette tönkre a saját motorját, de azért
Oké, de nem úgy
ismerve
jött
a...
föl, mint amit gondoltál, hogy mekkora különbség lesz
Hát
a
nem, de
Ferrari és a...
ismerve a körülményeket, hogy milyen nehéz volt előzni, meg minden, azért az, hogy odaért az 5. helyre, azért egy kalapom elé szerintem. Na de ha megengeditek, akkor visszatérnék az állatokra,
Gormotákhoz.
mert hogy
Állatkodjunk.
vannak itt állati Forma 1-es történetek, és most nem feltétlenül az állatmódon vezető Forma 1-es pilótákra gondolok, és ugye hát a hétvégén láttuk a mormotát, ami egyébként most mindjárt megjelenik a nézők előtt is fényképes formában. Szóval Montreal egyébként ilyen nagy állati hely, abból a szempontból, hogy a mormotán kívül az elmúlt években volt már itt róka és mókus is, de ezek mind megúzták a hétvégét, hát itt ezek a kis földi rágcsálók hullottak, ugye korábban Grosjean is ütött el egyet, Anthony Davidson 2007-ben értékes pontokat bukott a Super Aguri színeiben azzal, hogy eltört az első szárnya, amiatt, hogy neki ment egy ilyen állatnak, és az különösen fájó volt, hogy akkor a legkisebb csapat pilótájaként tette mindezt. Ugye Olivier már mondta, hogy Latifi is idén elütött egyet, de az említetteken felül egyébként emlékezetes volt még, amikor Sebastian Vettel 2016-ban elfékezte magát az első kanyarba, két az úton álló sirály miatt. Most szintén látszik a képen YouTube-on, és ugye utána ezt meg is vitatták Hamiltonnal, aki szintén látta, hogy gyakorlatilag pont az ideális íven álltak a sirályok, és hiába jött a vörös Ferrari nagyjából 110-120 km/h tempóval a kanyarba, ők így álltak, és majd csak amikor melléjük ért a versenygép, akkor repültek arrébb egy kicsit. Egyébként a madarak azok nem mindig ilyen vicces dolgok, mint Fettellel és Hamiltonnal voltak ezek 6 évvel ezelőtt, mert 1960-ban halálos baleset is köthető a szárnyasokhoz, ugyanis Spában Alan Stacey vesztette életét. Máig nem tisztázott okok miatt, vagy az volt, hogy egy madár az arcába repült és eltört a nyaka, és hát már ott véget ért az élete, vagy a neki repülő madár miatt elvesztette autója felett az irányítást, és hát ripityára tört a Lotus, aztán nem tudták menteni az életét sem. Egyébként azon a futamon két pilóta is életét vesztette pár száz méterre egymástól, szóval ez különösen tragikus képkockája a formai történetének. Hát kicsit azért evezünk vidámabb vizekre, és most már áthittünk Spával Európába.
Nem volt egy olyan egyébként, vagy én rosszul emlékszem, hogy volt valamilyen nagyobb hüllő is
Nem,
egyszer.
majd megyünk sorba, Zsolti, ne izgulj, mert most még csak Monza felé megyünk. Ugye Monza egy parkban fekszik Milánó mellett, így nem ritka az, hogy benéznek a vadak oda is. Tavaly egyébként Latifi, aki ugye idén elütött egy mormutát, tavaly majdnem egy nyulat ütött el Williamsnek az első szárnyára, majdnem így így, mint egy lapátra, úgy fölfeküdt egy ilyen tapsi füles, de Bottas konkrétan el is ütött egy mókust, áthajtott rajta a kerekével az időmérő Q2-es szakaszában, de nem befolyásolta egyébként a teljesítményét akkor még Mercedes színeiben versenyző finnek. Hát maradva Olaszországban, Imolában, a paddock népszerű vendége, egy macska, egy házi macska, ugye Imola, hát már egy város által körbevett, de épített versenypálya, és ugye a környékben van több ház is, és van egy macska, aki így rendszeresen visszatér a Form 1-es hétvégre, és tök szelít, hagyja magát simogatni. Volt már azt hiszem olyan is, hogy paddock belépőt akasztottak a nyakába, szóval így jó, jó pofa kis négy lábú, de hát ha macskák vannak, akkor vannak kutyák is, és kutyák azok kicsit több bonyodalmat okoznak, és most nem Hamilton Roscoe-jára és az elhunyt kokóra gondolunk, hanem a kóbor kutyákra, amik Bahreint, Indiát és Törökországot is megrohamozták már, nem százan, de mondjuk egy-ketten, és annak idején még a GP2-ben egyébként Bruno Senna futam közben el is ütött egyet közülük Isztambulban, és valami egészen jó helyről kellett kiállni emiatt, mert tönkretette a versenyét. Szóval a kutyák azok néha beszabadulnak a pályákra. És hát Zsolti kedvence is kerüljön sorra a szingapúri Varánusz, amit annak idején Verstappen egy óriás gyíkként írt le, és akkor rádiózott vele a Red Bull mérnök, hogy szemtől szembe került Godzillával. De az én személyes kedvencem egyébként az az őz, aki 2001-ben beugrott a Red Bull ringre, akkor még A1 ring néven futott az osztrák pálya, és hát erről fönnmaradt a YouTube-on a híres rádiózás, amikor Juan Pablo Montoyának a Williams-es mérnöke mondja, hogy figyelj Juan, mert egy őz van a pályán, ugye ami angolul deer, két E-vel, és Montoya pedig lereagált a ilyen angolos humorral, hogy oh dear, mármint egy de jó ég, de az D-E-A-R, mint írásmódban, és hát a point nem vette egyébként a mérnök, és akkor elkezdte magyarázni a kolumbiainak, hogy az őz, hát olyan, mint egy ló, csak szarvakkal. és gyakorlatilag így Montoya magában röhögött, mert hogy a mérnök az nem vette a lapot a viccre, és hát keretbe foglalva így az állatos kitérőnket, még egy kitérés, ha engedtek, gyorsan beiktatok, azt elfelejtettem. Ugye van egy ausztrál versenypálya, Mount Panorama Bathurstben, ahol ugyan nincs Form 1, a Form 1-es autók már jártak ott néha bemutatózni. Na ott egyébként a versenyeket kenguruk zavarják meg rendszeresen, nem meglepő módon. Hát ilyen nagyjából egy 20 magas, 1 méter és 1,20 közötti magas beton elválasztó elemeket ugye simán átugorják az állatok, az erszényesek, a kerítésen pedig vannak ugye rések, ahol nyilván az emberek is tudnak közlekedni kibe, és innentől kezdve néha az beküldik miatt a biztonsági autót, hogyha GT verseny van, vagy mondjuk a Supercar széria fordul meg, de akkor foglaljuk keretbe az állatokat. Kanadában még nem került szóba az idei eldzsungelesedés, ugye Perezt is láttuk, hogy hol tért vissza az időmérő ütközését követően. Martin Brundle mondta el az angolok kommentátora, hogy őt egy pók csípte meg azon a szakaszon a pénteki napon, ami mondjuk egy Kanadáról nem ezt gondolná az ember, hogy csípős pókok hazája. A társ pedig David Croft beszámolt arról, hogy a helyszíni stáb mondta, hogy kígyókat láttak egyébként a Szent Lőrinc folyópartján, szóval így az élővilág az elmúlt 3 évben, vagy hát 2 évben, amit a Form 1 kihagyott, kicsit elszaporodott, átalakult, vagy nem is tudom, hogy mondjam, szóval vannak állati helyzetek is a Form 1-ben. Azt ne felejtsük el, hogy... Igen, azt ne felejtsük el, hogy
van magyar
veszélyes.
És ugye már emlékezünk Vigyelis Norbira, aki a túraautó világban csak 2012-es mozai futamán egy galambot ütött el, és utána el is esett a győzelemtől, szóval...
De azt tudjátok, hogy a Hungaroring belső területen is van egy erdő, és alkalmasint ott is előfordulnak őzek, amiket utána ugye ki kell űzni onnan, vagy hogy mondjam, a verseny idejére, mert viszonylag szűk az a terület. Bár kimondva nagy, de azért aki a Hungaroringet bejárta, az tudja, hogy azért egy őznek ez nem egy akkora, hogy ne okozna gondot.
Egy héttel ezelőtt nem voltak közök a Hungaroringen, viszont ilyen nagyon világító, rikító, sárga fotós melényeket kaptunk, és olyan bogár mágnes volt, én ilyet még életemben nem láttam. Kettőt meg is ettem konkrétan ott a pedok közepén, miközben rajtam voltam elnénk.
Fehérje bevitel meg volt.
Az meg volt, arra a napra.
Dancsika hívta fel rá a figyelmet, hogy Fettel az egyik ilyen kutyás esetnél, az Bakrányban volt, elénekelt
Tényleg.
a Who Let the Dogs Out című dalt, egy Törökország
Mekkora jelenet
bocsánat.
volt.
Nem tudom, Törökország, majd Dancsika a Törökországot ír nekem, Bakrány rém lett, de lényegtelen is kutyák voltak,
Lehet, hogy törökor
és
volt az is.
Fettel nótára fagadt, szóval. Igen, szóval vannak állatok, és tényleg az hogy ez veszélyes dolog kutyáknál is, a legtöbbször az új időkben vagy virtuális biztonsági autót vezettek be, vagy piros zászlót, ugye volt halálos baleset is madármiot, szóval ez tényleg nem egy ilyen fáról veendő dolog.
A fette esett Bakrém.
Szóval igen, hát ennyit akkor itt az állatos kitérőről.
Jön egy brit nagy díj.
Hát jön bizony, 2 hét múlva. Mit
Előtte
vártok
pedig
tőle?
a túrautó világkupa folytatódik Mielis Norvégkal, Spanyolországban. Most az ETCR-ben szerepelt, eddigi legjobb eredményével egy összetett 6. helyen zárta hétvégét. Spanyolország egy másik pontján Jaramában, most ugyebár az aragóniai pályára mennek majd. Ez csak egy ilyen zárójeles kitekintés, Silverstone Forma 1 bölcsője következik.
Hát jó kérdés egyébként, hogy mi lesz, hát Hamilton az elmúlt
Telt
években
ház, ez
minden
nyilvánvaló.
megnyert, igen.
Hát,
Főleg most...
valószínűleg egyébként, hogyha valakik dolgoznak a háttérben és pusolnak bármilyen megoldást, és hogyha hisszük azt, hogy a Mercedesnek van bármiféle nyomásgyakorlási képessége az FIA felé, akkor ezen a futamon vagy lesz valami, vagy nem lesz valami.
Az igen.
Már úgy értem, hogyha valahol jól akarnak szerepelni, akkor ez az a helyszín. Miért? Két brit versenyzőjük van. A legtöbb Forma 1-es csapathoz hasonlóan a Mercedes is, bár ugye egy német nevű vállalat, de azért Nagy-Britániában építi a versenyautóit, és ott van maga a versenycsapat központja. Tehát, hogyha valahol jól akarnak szerepelni, az ez a helyszín lesz. Tehát, hogy most arra bedobnak mindent, az tuti 1000%. Ugye láttuk, most is egy dobogó, tehát hogy simán van rá esély, hogy ezt további szerintem fejlődésre használják. Persze ez szükséges az, hogy ne essen ki a játékból, hogy szükséges az, ugye most kiesett Perez is, meg Leclerc is a dobogóért vívott csatából, tehát nem lesz egyszerű, de én azt gondolom, hogy most vagy soha.
Tavaly egyébként ez volt az a helyszín, ahol úgy igazán beindult a Hamilton Verstappen elmérgesedési viszony, erre írt a Dancsika, hogy most Sainz lökheti ki Verstappent. Hát az biztos, hogy egy ilyen eset, ha megint megtörténne, akkor ugye megint összerázódna a bajnokság, és ugye tavaly tényleg itt volt az, hogy Hamilton kocsant Verstappennel, és akkor volt, hogy hát a kórházból is, hogy ott feküdt a kórházban, a másik meg ugye ünnepelt a
Igen,
dobó legfelső
nem
fokán.
Nem pattant ki. És ugye bár ott jött az első fordulat a Verstappen-Hamilton csatában a bajnokság állását tekintve is, hogyha már itt az imént szóba került, hogy most 46 ponttal vezeti az összetettet. Hát ki tudja, hogy most is lesz-e valami hasonló. Nem túl kellemes a kopszban, de bízunk benne, hogy nem, inkább jó előzéseket és éles versenyt akarunk látni.
Igen, reméljük nem az, hogy ne üssék ki egymást, de egy ilyen bármilyen fordulópont azért nem tudom, azért benne lehet a
ja,
pakliba.
Persze, természet. Pont erről beszéltem, hogy mennyire jó lenne, hogyha Mercedes visszajönne, vagy még inkább előre lépne abba, hogy fölzárkózzon, és bele tudjon szólni, mert az kell ahhoz, hogy ő is megnehezítse, vagy ők is, Russell és Hamilton is megnehezítse a Verstappen, illetve Perez dolgát, ne csak a Ferrari.
Igen. Meg a Ferrari is rakjon össze egy olyan hétvégét, amire aztán büszke lesz.
Igen, az nem ártana.
Igen. Na mindenre egyébként 2 hét múlva kerül sor, mindjárt nézem, hogy az július 3-a, július 4-én pedig az amerikai nemzeti ünnepen csapatrádiózunk, ugyanígy hétfő este 7 órától élőben a YouTube-on hozzászólási lehetőségek továbbra is nyitottak lesznek, szóval ugyanúgy várjuk az üzeneteket, mint ma, és egyébként köszönjük az összes kommentet, a szavazatokat is, ami egyébként a nézők véleménye nem sokat változott, valamikor
összefog.
Nem
érdekli őket az én csodám, Sainzos hungaroni győzelmem. Helyes, de az jó, meg kell tartani a saját véleményt. Attól lesz jó, attól lesz vita, attól fogunk előrébb haladni. Én
igen.
Csak betippeltem.
Hát továbbra is a kisebbséghez tartozol, de hát majd meglátjuk, hogy mi lesz, akár lehet, hogy...
Forma 1-nek kell egy jó fel.
Igen. Tényleg lehet, hogy Silverstone-ba jön össze az áttörés neki. Na, de majd meglátjuk 2 hét múlva, és akkor a csapatrádióban ugyanígy kibeszéljük a történéseket, és mára pedig köszönjük szépen a figyelmet, hogy itt voltatok, hogy velünk tartottatok, és annyira ne szakadjatok el tőlünk, mert jön még a csapatrádió, legközelebb a YouTube csatornánkra feliratkoztuk és benyomjátok a csengét, akkor biztosan értesültök is róla. Kövessetek bennünket Facebookon is, az F1M More nevű oldala, amit be kell ütnötök, vagy rá kell valahogy keressetek, és jönnek a legfrissebb Forma 1-es hírek. A vezes.hu per Forma 1 oldalon direkt is megtaláljátok a friss írásainkat, és amúgy meg a vezesse mindenféle más jó dolgot, videót és mindenmi szemszájnak ingere. Korábbi csapatrádióadásokat itt a YouTube mellett visszahallgathatjátok hangos formában Spotify-on, az iTunes-on és a Google Podcast-on, szóval bármelyik nektek szimpatikus, nagyobb podcast megosztó felületen. Úgyhogy 2 hét múlva ugyanitt, ugyanekkor. Köszönjük még egyszer, hogy itt voltatok.
Legfőzebb már valószínűleg a Gáborral.
Igen.
Béke.
Köszönjük Zsolti a vendégszeretést.
Jó volt megint.
Rendben.
Szevasztok.
Akkor sziasztok.
Sziasztok, szép estét.